akreditálták az iskolát, tehát mi most az oktatási rendszer részeként, mi művészeti szakiskola működünk, 3+1 évfolyamon, évfolyamonként 60 növendékkel, 40-valahány fős tanári karral, egy OKS szakmának a legmagasabb végzettségét adó bizonyítvánnyal bocsátjuk a gyerekeket útjára, de hát tartalommal is megtelt közben az épület, tehát ott mi is együtt a gyerekekkel megtanultuk, hogy kell ezt csinálni, nem volt előtte
tehát
ilyen.
Tehát akkor megnyugodtam, mert a rock él.
Abszolút.
Nem hal meg soha. Abszolút. Főleg, hogyha vannak ilyen emberek, akik ápolják, vagy nem csak te, hanem hát akiket magad köré vontál. Egon, de azért mégiscsak problémával küzdik a rockzene, tehát olyan szinten, hogyha belegondolunk, hogy nagyon-nagyon sok tehetséges fiatal létezik, él, játszanak, egészen jó dolgokat csinálnak, és nem tudnak egyről a kettőre menni, mert tulajdonképpen nincs lehetőségük fellépni, és ha végre van lehetőségük, akkor még arra sem sincs mód, hogy egyáltalán a benzinpénzt megkapják, tehát tulajdonképpen egy totális csőd nekik játszani valahol, de ugorjunk egy nagyobbat. Itt van mondjuk Póka Egon, meg ilyen nagy nevű zenészek, akik már nem tudják megengedni maguknak azt, hogy nap mint nap fellépjenek, mert hát ugye a kor csendre int bennünket, és hát az emberek kicsit visszavesztett. Gondolom régen volt olyan, hogy több száz koncertet adhatok
évente. 300 főt rendszeresen, igen.
Hát azért most már 300 koncertet csak nem kellene adni. Nem,
valószínűleg akkor valahányadiknál temető lenne a vége.
Így van, és most azért kérdezem, hogy hogy éled ezt meg, mert ugye a hétköznapokban mégiscsak meg kell élni. Jön a villanyszámlás, jön a gázszámlás, és fizetni kell, a benzinben kell tankolni az autóba, és hát minden nap meg nem lehet játszani, és hát gondolom azért az igazgatói fizetésed nem olyan, hogy mit tudom én, zsákba hordod a pénzt.
Hát nem feltétlenül, de hát nekem a fellépti díjaim sem voltak olyanok, mert még abban az időben voltunk úgynevezett sztárok, amikor a szocialista kormányzat kitalálta, hogy mennyi a fellépti díja a zenészeknek, illetőleg kitalálta, hogy az olimpikonok is mennyi pénzt kapnak egy aranyéremért mondjuk, hát ezek aránylag nevetséges összegek voltak a mai szemben. Vagy az élsportolóknak a juttatásait, én is válogatott voltam egy darabig, és mit olyan adtak, ilyen, biztos ti is kaptatok ilyen húskonzerveket, meg fürdőjegyet a Rácban, meg, vagy a Rudasfürdőben, szóval aránylag sikersportágak sem voltak dotálva rendesen, de a labdarúgók se, akik mindig sztárok voltak, azok se kerestek rendes pénzt annak idején. Most tök mindegy, de hát én mondjuk írtam nagyon sok dalt, és a lemezek eladásából csurog valami pénz, illetőleg van az iskola, ami egy tisztességes fizetéssel bír, meg mellette koncertezünk a zenekarra, ahol szintén kapunk egy gázsit. Ami...
Az mit jelent körülbelül, milyen időszakonként?
Hát gyakorlatilag szerintem ilyen a nyári időszakban mondjuk minden hétvégén játszunk, amikor fesztiválok vannak, de éves szinten, mint a 30-40 koncertnél biztos, hogy nincs több. Tehát, hogyha csak ez lenne az egzisztencia, és háttér, akkor az arányon nehézkes lenne. Tehát
most gondolkodj olyan zenészek fejével,
akiknek csak ez van. Hát
akiknek csak ez van, és ráadásul nagyon jó zenészekre gondolok, tehát nem kutyákra, hanem valóban jó zenészekre. És
nem könnyű dolog. Nem könnyű dolog, és
nem könnyű úgy dolog, gondolom, a hétköznapokban megélni.
Valahány évesen nem feltétlenül ez kéne legyen a főbevételi forrás az embernek, hogy koncertezik, mert itt inkább hagyni kéne a fiatalokat. Tehát ez a műfaj végül is arról szól, hogy 10-20 éves vagy 30 éves emberek menjenek fel a színpadra, mint a sportban is. Ők nekik kéne az élsportolóknak lennék. Tehát ahogy a Pelé vagy a Platini megjelenik a világbajnokságon, vagy esetleg egy gálán öreg fiúk meccsen, tehát nekünk valamilyen szinten így kéne.
Persze, van egy feelingje, de igazából hagyni kell a fiatalokat, mert ha nem hagyjuk, akkor mi?
Most az a baj, hogy én hiába hagyom a fiatalokat alkalmasint, mert nincs annyi lehetőség. Tehát ez a média gyakorlatilag a saját maga által kreál sztárokat próbálja futtatni, és ennek valami kezés köze van a...
De őket nagyon kedveled, nem?
Nincs nekem semmi bajom velük, szóval nagyon örültem annak, hogy volt a Megasztár, csak hát a Megasztár is ugye arról szól, nem tehetségkutató verseny, hanem egy show műsor. Nem azt sugallja, hogy tessék gyakorolni, tessék muzsikusnak lenni, és a kitartó, szorgos munka az meghozza a gyümölcsét. Hanem ez olyan, mint hogyha nem is tudom, hát most a sportból is hozhatnék hasonlatokat nyilván, hogy nem kell hetente 6-szor edzeni, vagy naponta 2-szer, hanem elég, hogyha szépen, szép ruhát veszel fel magadra, meg ki vagy sminkelve, és akkor meg le fogod tudni.
Tehát végül is a kedves hallgatókkal vagy nézőkkel próbálják elhitetni, hogy hát ez a zene olyan, mint maga, ez egy nagyon egyszerű dolog, ezt bárki tudná csinálni. Ez annyira egyszerű, ez olyan egyszerű, mint a pofa.
Na de hát miért a labdarúgás, vagy a sport nem ilyen egyszerű, amikor már működnek a mozdulatok, hát
igen,
akkor
ez olyan egyszerű, olyan egyszerű az,
hogy hogy
csak
ezt
hogy belegondolunk, akkor ugye
annyi óra van mögött.
Egy zenésznek ugye, mikor naponta ilyen 6-8 órákat, vagy 4-5 órákat gyakorol, egy sportoló, amikor 4-5-6 órákat edz, és ezt évtizedeken keresztül csinálja, és akkor utána szép, lassan, óvatosan történik valami. Tehát nincs csoda magyarul, hanem tudatos felépített, következetes munka.
És hiába tartunk az űrkorszakban, interneten bármit le lehet tölteni, az több száz éve nem változott semmit, se, szerintem se a sportba, se a zenébe. Biztos vannak korszerű edzésmódszerek, meg táplálékkiegészítők, internetről kottákat lehet letölteni. Tehát a sok-sok unalmas gyakorlás, sok-sok óra, sok-sok év, amit az ember a hangszerével egyedül tölt el, vagy amit nektek anyát kell vágnatok magatokat a birkozó szőnyegen, azt sajnos nem lehet kiváltani semmivel.
Szóval... Egon, nem tudunk más csinálni. Hallgatunk egy jó kis zenét. Mit hallunk?
Hallgassuk meg a Kopaszkutyát, ez a 9-es track.
Továbbra is jó éjszakát kívánok mindenkinek, de nem érdemes lefeküdni, hiszen Póka Egon a vendégem. Ugye már aki hallgatott belünket, azt tudja, hogy Tűzkerék, Hobba Blues Band, és hát most mi következhet, mint P-Mobil, hiszen a P-Mobil is egy legendás zenekar. Hát három ilyen legendás zenekarban játszani, az azért nem egy kis pályás dolog. Egon, hogy kerültél te a P-Mobil? Mert tudomásom szerint téged legalább háromszor hívtak, és nem sikerült oda kerülned azért, mert te nem akartál menni, vagy mi volt itt az igazság?
Hát, elég régi a kapcsolat, szóval mi nagyon régen ismerjük egymást. Ez egy, ahogy mondtam, én Óvulusban előtt is, hát a P-Mobil játszott még a Radics Bélával, a Tűzkerékkel együtt voltak, sessionök, stb. Stb. Jó, nagyon közel. Hát ez is külvárosi zenekar volt, nagyon régen ismerjük egymást. Aztán, amikor engem elvittek katonának, akkor alakult a P-Mobil, és akivel váltottam a helyemet Pápán, a Kékesi Bajnok Lászlóval, akinek nagyon sokat köszönhetek, mert ő akkor szerelt le, amikor én bevonultam, és elmondta a tudnivalókat, hogy mit nem kell csinálni ahhoz, hogy az ember tudja élni ezt a két évet. Ő ment a P-Mobilba, és azt mondta, hogy a Hobbluesben, amikor megalakult, akkor nagyon sokat játszottunk együtt, a legendás Fekete Bárányok koncert, ugye a Beatrice-vel hármasban. A Lorent tördelte a fejét sokszor, hogy szeretett volna engem elcsábítani a P-Mobilba, de én elég hűséges típus vagyok, úgyhogy ez a 15 éves jelzi is ezt. Aztán amikor a Hobbluesbennek vége szakadt, akkor úgy adódott egyszer, hogy szólt, hogy akkor most jött el az idő, és mondta, hogy csináljuk, persze, miért ne. És hát ez most már elég régóta tart, és úgy gondolom, hogy egy elég erős korszak a P-Mobilnak, tehát azzal együtt, hogy a honlapon ugye a rajongók sokszor reklamálják a Hammond orgonát, de én világéletemben trió zenét játszottam, és nem igazán hiányzik. Tehát ez, a mobil szerintem ugyanolyan vastagon szól, mint még a Samu idejében, amikor az első időszakban nem volt orgona. És hát, hogyha a Jimi Hendrixről, meg Creamről, meg Led Zeppelinről beszélünk, akkor ott azért nagyon kevés orgona volt, és ezzel a hangsúlyos játékkal, amit én játszom, illetve a két gitár és dob, ez tökéletesen kerekképet mutat a mobilnál, úgy gondolom.
Ugye zenekarokat nem lehet összehasonlítani, főleg nem legendásokat, akiknek megvolt a maga karizmája. De mégis azt mondom, hogy mondj el pár érdekességet mind a három zenekarról, hogy miért szeretted mondjuk a Tűzkerék zenekart, miért szeretted a Hobo Blues Bandet, és mit nem szerettél a Hobo Blues Bandben, és mit nem szerettél a Tűzkerékben. Tehát ugyanez vonatkozik a P-Mobilra is. Tehát ez egy érdekességképpen.
Hát én inkább, mit nem szerettem, az így nagyon nehéz felidézni ezeket a dolgokat. A Tűzkerékben...
Muszáj bevallanod. És mit bevallanod?
A Tűzkerékben Radics Bélát szerettem nagyon, szóval az egy csodálatos része volt az életemnek. Nagyon fiatal voltam, és a Béla révén olyan színpadokra tudtam felállni, ami egyébként, ha magamnak kellett volna valamit teremteni, akkor az nem igazán működött volna. Rájnak hosszú ideig kisebb nagy megszakításokkal játszottunk együtt, és nekem egy ilyen anyahajó volt tulajdonképpen Béla a 70-es években, egész addig, amíg a Hobbluesben el nem kezdődött. Szóval volt olyan, hogy a Budai Ifjúsági Parkban játszott a Tűzkerék zenekar, és én nem is tudom, hol voltam. Nem én játszottam a zenekarban, hanem azt mondom, a Kun Tamás, és megérkeztem, és a Bélának felcsillant a szeme, és azt mondja, hogy Bencsi, hát itt vagy? Jaj, de jó, és akkor Kun Tamás már lehorgasztotta a fejét, mert aznap este én játszottam. Ő kapta a gázsit, de én játszottam, de nem volt érdekes. Nagyon szerettük egymást, és nagyon nagy vesztesége a magyar rockzenének az, hogy a Béla elment ilyen hamar. Talán ez lenne a negatívum, tehát hogy ő nem tudta megemészteni azt a mellőzést, amit kapott. Tehát ő azt hiszem, hogy alanyi jogon megkövetelte magának a sikert, amit nem lehet. Szóval már abban az időben is lejsztolni kellett, utána kellett menni, kilincselni sokat. Ő alkalmatlan volt erre, és azok az emberek, akik megcsálták volna helyette ezt a dolgot, azok meg tisztességtelenek voltak. És meg egy öntörvényű ember volt, és nagyon sok szabályt, amit nem ő állított fel, és nem is az élet, hanem ilyen mondva csinált szabályokat, amikor nem volt hajlandó egész egy szembe tartani is. És hát ez vezetett ahhoz, hogy egy kicsit depressziós lett, és végül is ez vezetett a halálához.
És a zenéje is ilyen öntörvényű volt? Tehát könnyű volt kísérni, vagy nehéz?
Nekem nagyon könnyű volt, mert szabadság volt benne. A Béla abszolút öntörvényű volt, mert gyakorlatilag ő játszott Magyarországon először olyan fajta rhythm and blues zenét, amit más meg se próbált. Tehát a Jimi Hendrix Scream vonalat, de szóval jóval hamarabb is sokkal jobban játszotta, mint a kortársai. Hitelesen játszotta nagyon, tehát egy abszolút progresszív ember volt, és ő is, hogyha ha ez a dolog úgy működhetett volna, ahogy nem működhetett, akkor neki sokkal, de sokkal nagyobb karriert kellett volna befutni. Most nem is, hogy egy nagy karriert futott be, mert nagyon, és még mind a mai napig tudják a nevét, ez egy nagyon nagy dolog, és hát én sokat teszek azért néhány barátommal együtt, hogy ez így is legyen, de ez egzisztenciálisan is éreznie kellett volna ezt neki. Tehát elég jó volt ahhoz, hogy ne kelljen megalkudnia. De hát abban az időszakban mindenkinek meg kellett alkudnia.
És a hobó időszakban mi volt?
A hobó időszak az meg egy alkotó időszak volt. Tehát ott elkezdtük a dalokat írni, és jött a siker, jöttek a lemezek, filmet csináltunk, rengeteg emberrel találkoztam, nagyon nagy zenészekkel játszottunk együtt, közös koncertekén. Megadta jó Isten azt, hogy a rock zenének az egyik nagy legendájával, a Chuck Berryvel játszottam, így hozta a sors. Találkoztam a Jimi Hendrix apjával, mikor kint játszottunk Angliában egy Hess fesztiválon. Szóval csodálatos emléke. Jack Bruce-szal sikerült barátkoznom, ült az autómba, vittem az éjszakába, együtt ittunk. Szóval ezek mind olyan emlékek, amiket nagyon nehéz.
És a Bill?
Mobil?
Nem, bocs, most a Billet kérdezem.
Hogy?
Tehát a Billet, mert ugye volt a Hobo Bluesben, tehát most ugye kettő.
Hát a Bill nekem a Hobo Bluesben nem volt meg, meg hát a gyerekkor.
Utána írtál neki egy lemezt
is. Persze, nem is egyet írtam neki, három lemezt írtam. Szóval a Bill az egy gyerekkori kötődés, és muzsikus társ, akinek a pályája az csodálisan kinyílott, és én örülök neki, hogy csinálja. Ő nyomja mind a mai napig, ott vannak a gyerekek vele. Abba is tudtam neki segíteni, hála Istennek, hogy a zeneiskolás növendékekkel töltöttük fel a zenekarát, és a zenekara jobb, mint valaha. Szóval erősen, jól játszanak. És hát amíg bírja az öreg, addig, és még bírja, hála Istennek.
Meg bírja a kapitány.
Ja.
És ha most már elkezdtünk a P-mobilhoz, akkor most innét is mondja egy-két jó gondolatot.
Hát a P-mobil az meg pici nosztalgia tulajdonképpen, szóval írtam egy lemezt, illetve írtunk egy lemezt, ez volt a Kutyából Szalonna, ez a Kopaszkutya folytatása, ami talán valamikor meg is csináljuk a filmnek a második részét. Aztán ez kicsit másképp alakult, de megírtuk utána, vagy eljátszottuk a régi nagy nótákat, amik nagyon kedvesek voltak nekem, még a Bencsik Samu szerzeményei, ez volt a Színajava lemez, és hát most már évek óta szekíroznak folyamatosan, hogy mikor lesz új lemez. Lesz új lemez, amint elkészülnek azok a szövegek, amire érdemes zenét írni. Szóval szeretem a mobilt. Jó, játszunk jó, nyersen, keményen, erőszakosan, ahogy kell.
Hát, amilyen a rockzene.
Így van.
Hogy ne kelljen ma éjszaka az utcán aludnod, hogy rendben legyen az életed. Akkor beszéljünk egy kicsit a családodról, mert balhéd lesz otthon, légyon kedves, beszélj, mondjál mindent, ami igaz, mert nem lesz jó vége. Hallgatlak.
Hát 33 éve élek együtt a feleségemmel, aki szült nekem két csodálatos gyereket, van egy 33 éves fiam, akitől van egy... és van egy 19 éves lányom, aki most érettségizett, Valentin és Vanessa, ők. A fiam az egy cégnek az internetfejlesztési osztályvezetője, de azért nagyon zenekedvelő, meg fotbalozik, meg mit tudom én, sok mindent csinál. A lányom az meg most van pályaválasztás előtt két nyelvvizsgával és egy friss érettségével, viszont a fiamnak az eddigi életére a legnagyobb alkotása az unokám, Póka Simon Benedek, akit belátható időn belül királyá fognak választani ebben az országban, valószínűleg a Dunajegén. Egy csodálatos kis 3,5 éves emberke. Minden tud, amit kell, úgyhogy...
Szóval, Egon, te nem vagy egy boldogtalan ember.
Nem lehet azt mondani.
Miért nem vagy te megkeseredve? Milyenek a titka?
Iszom eleget.
Nincs iszom,
az lehet.
Mit iszom? Hát,
mindenféle egészséges dolgot, pálinkát, bort, sört, ilyesmit.
Ásványvíz?
Nem, én allergiás vagyok a vízre. Szóval,
ez komolyan mondod?
Komolyan nem. Tehát...
És az esetleg szénsavmentes?
A szénsavmentesen mindenféleképpen. A szénsavasat, hogyha esetleg kicsit semlegesítem a borral, akkor az úgy működik.
Hát Egon, azt kell, hogy mondjam, nagyon-nagyon örültem, hogy elfogadtad a meghívást, és... megosztottad velünk a gondolataidat. 98-as megahertzen az Élő Legenda című műsort hallottátok. Vendégem volt Póka Egon, zeneszerző, legendás basszusgitáros, akinek legalább 250 szerzeménye van. Szép, jó éjszakát kívánok mindenkinek, és maradjatok továbbra is a Civil Rádióban. Sziasztok, nyugodalmas jó éjszakát!
Egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Rádió. Itthon vagyunk.
I have loved many women, but none of them like you. Yes, many women, none of them were like you. But when the time came, baby, it was me that was untrue. What did I do wrong? That I should love someone like you. Tell me, what did I do wrong to love someone like you? Mm-hmm. You have your fun with every mother's son, but what did I do wrong? Tell me.
or what did I do wrong? What did I do? Should have to love someone like you. Yes. What did I do wrong to love someone like you? You go around and you have your fun with every mother's son. But what did I do wrong? What did I do wrong? What did I do wrong? To love someone like you.